Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Szonya Jelinková, a Szlovák Turisztikai Képviselet magyarországi vezetője, akit köszöntök, szia!
Jó napot kívánok, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Télen már volt egy élményünk veled, amikor beszélgettünk a Magas-Tátráról és annak a csodáiról, most viszont jön a nyár, és Szlovákiában nagyon-nagyon sok olyan helyet találunk, ami az UNESCO világörökség része, csodás, érdekes és színes a történelme, rengeteg féle fajta természeti csodát, építészeti, művészeti, szóval, hogy egy csomó minden miatt érdemes Szlovákiába menni.
Azért a Magas-Tátráról annak ellenére is beszélek, mert el kell lenni hűsölni a Magas-Tátrába, meleg van mindenütt, hogy az emberek most az éjszakra szeretnek menni, de a Magas-Tátrába elérhető egy csomó UNESCO listáján található helység, amit meg lehet nézni, mert nem mindig csak fürödni kell, nem mindig csak mászni kell, itt-ott meg kell nézni a városokat is, azok a csodák, amik vannak, vagy a természetben azok a csodák, amik ott vannak.
Abszolút, és egyébként igen, jó is, hogy ezzel kezdted, az én családomba is idén dívik, ahova menjünk hűsölni, és én úgy tudom, hogy a családom egy része választotta azt a térséget, mert hogy valahogy benne van az is, hogy egy kicsit kirándulni olyan jó időben, de egyébként ott is van lehetőség a strandolásra.
Igen, a csillagtúrákban benne vannak a városok, benne van a fürdés, benne van a gerinctúra, minden benne van.
Na, hát te mit mondanál? Vagy vegyük, mi lenne, ha úgy mennénk, hogy te elmondod, hogy mi az, ami a te szívednek kedves, bár nem tudom, hogy van-e sorrended, de valamit mégiscsak föl kell állítsunk.
Igen, igen. Nagyon érdekes, van egy ilyen szlogen, hogy Kasáró 100 perc alatt 18 világörökségi listán található helyet tudunk felfedezni, és igazán 18 ez a darab, mert benne vannak a fatemplomok, benne vannak a karsznak a barlangjai, benne vannak a királyi városok, Lőcse, Kismárk, Bártfa, benne van a szepesi várajja és a szepesi vár, úgyhogy igazán 18 örökség listáján található gyönyörűséget tudunk felfedezni, ami egészen a 13. századig nyúlódik, de Közép-Szlovákiában ugyanúgy találunk fatemplomot, mint Kelet-Szlovákiába, Közép-Szlovákiába ugyanúgy találhatunk gyönyörűségeket, mondjuk Selmecbányán, ami ugyanúgy be van sorolva az UNESCO-ra, mint Bártfán, Kismárkon és Lőcsén. Ugyanúgy találunk gyönyörűségeket és érdekességeket Közép-Szlovákiában, mondjuk Farkasdon, ami Kolinyec, ahol 16 ember él per pillanat, de a úgynevezett kinti skanzen, ami gyönyörű házikókból van összerakva, fel kell egy kicsit mászni érte, ugyanúgy meg tudja az ember csodálni.
A fa templomokról, ha nem bánod, egy kicsit én most arra mennék rá, azt lehet olvasni, hogy összesen több mint 300 fa templom volt, ma már 60 maradt, és hogy nagyon nagy hatással volt annak idején a latin és bizánci kultúra. Tehát, hogy olyan stíluselemeket tartalmaz.
Először úgy kell venni ezt, hogy a bizánci testvérek hozták erre a szláv területre a kereszténységet 867-ben. Ők hozták erre a területre, Nyitra környékére a kettős keresztet és a bizánci írást. Úgyhogy elterjedt egészen mai Kelet-Szlovákiába, ahol már nem katolikus és evangélikus a vallás, de görög-katolikus vagy pravoszláv. Uh-huh. Ezek a templomok már nem gótikusak, ezek a templomok már nem csúcsosodnak felfelé a gyönyörű tornyaival, de úgy kell venni őket, hogy ezek fa templomok kicsikek, annak ellenére vannak olyanok, ahova befér 700 ember is. Úgyhogy ezek nem kicsik, ezek a fa templomok. Vannak kicsik is, de vannak nagyobbak is. Az egyik fa templom az 16 kilométerre van Besztercebányától, az a garamszegi templom, ami a szomszédságában van egy vízivár. Ez a vízivár, ez úgynevezett Vodný hrad, ez egy nagy vár, ami fel van újítva, és nagyon jó magyar nyelvű idegenvezetés van benne, és ugyanúgy ez az úr, aki csinálja az idegenvezetést a Vizivárba, elmehet a fatemplomba, és ott is magyar nyelvű idegenvezetés van. A görögkatolikus fatemplomokba, Kelet-Szlovákiában már nem találunk az magyar nyelvű idegenvezetést, ez már nagyon messze van attól, hogy itt beszéljen valaki magyarul, ezek görögkatolikusak és pravoszlávok, és itt már a szlovák nyelv is eléggé komplikált, mert ezek nagyon sok ruszin van, és ilyen oroszláv beütésű etnikumi nyelvvel beszélnek. Ezek a templomok, az érdekessége az, hogy szög nélkül vannak felépítve, nagyon sok belőlük kerekablakkal rendelkezik, kerekablakkal azért, mert a svéd hajóépítészek elkószáltak egészen idáig, és ők tanították meg a helybelieket építeni a fatemplomokat, és azért kerek, mert a hajóknak kerek volt az ablakjuk, a kajutoknak kerek voltak az ablakok, és a néhány fatemplom, mondjuk orosz sebesen, kerek ablakkal rendelkeznek. Nincs szög sehol. Össze vannak tákolva, a saját súlyukkal tartanak. Nagyon érdekes az, hogy ezek a templomok nagyon sok helyen igazán nyitva vannak. Senki nem rongálja meg, senki nem nyúl hozzájuk, sőt, az egyik templom előtt vannak, mindegyik fatemplomnak megvannak a miniatúrái, egy nyitott kertbe senki nem nyúl hozzá, úgy maradnak, és mindenki örül nekik, és nem veszi el a másiktól a látványt.
Hát a kultúra része az, hogy ezt meg is tartsák. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ezek mára inkább kulturális emlékműként szolgálnak?
Nem.
Vagy van bennük aktív élet?
Aktív misék vannak.
De jó.
Itt igazán ezek a faluk, ezek a kis falucskák Kelet-Szlovákiában, ami messze van, lehet mondani sokszor, hogy a civilizációtól, itt igazán görögkatolikusak és pravoszlávok az emberek, és járnak misézni, persze.
És akkor tartják
persze, itt normálisan
hitüket.
Van pópa, van pap, van minden, ami kell.
Igen, szóval, hogy akkor az mindennapjaiknak, a kultúrájuknak a része.
Hozzátartozik.
Így van, és akkor ő egyébként ennek megfelelően a hitüket megélve ide járnak.
A szerzetesek járnak, kinyitják, jönnek, és ők csinálják az idegenvezetést nagyon sokszor, ők maguk, úgyhogy...
És mennyire népszerű ez a odalátogatók körében? Tehát akik oda mennek, mennyire népszerű helyszín?
A magyar vendégeket még nem tanítottuk azért meg ennyire messze menni.
Aha.
Mert ez nagyon messze van, azért mégiscsak. Ez az a hely, ahogy mondtam, hogy 18 szépséget lehet találni Kassától, ez az 100 percen belül, ez az a hely, hogy Kassától igazán 100 percre vannak. Ezek, mert mondjuk Lőcse az 60 perc.
De ezek annyira nincsenek messze, hát ez nézőpont
Kassa,
kérdése.
Kassa az 3,5 óra.
Hát oké. Jó, hát ha meg lemegyünk
szóval
a Horváth tengerpartra, az 8 óra.
Szóval el kell menni Kassára, és aztán ilyen csillagtúrába fel kell menni a fatemplomokhoz. Ide ilyen nagyon sokat járnak a lengyelek, és most, ahogy nyitva van a határ, jönnek ide az ukránok is. Úgyhogy nincs annyi magyar, de járnak a magyarok is, persze, hogy hát a magyarok azért mindenüvé járnak, szeretnek utazni, és ez nekünk nagyon jó. Úgyhogy...
Na jó, hát akkor nézzünk magyarok által kedvelt célpontokat, és akkor, hogyha azokat megmutatjuk meg azoknak a sajátosságait, akkor csinálunk kedvet hozzá. Mit mondanál?
Én ezt a Vizivárat és ezt a Garamszeget, ami 16 kilométerre van Besztercze bányától, ott van Selmec bánya, ami az UNESCO-t illeti, a Selmec bányában ott van a Szent Katalin templom, a Szent Háromság téren, amiben vannak MS-mester festmények, tudjuk, hogy most van a kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban, úgyhogy azt is meg lehet nézni, fel lehet menni a Kalváriára, ami abszolút fel van újítva, el lehet menni a Geoparkba, ami egy bányászati múzeum, ami nagyon érdekes, és meg lehet ízlelni azt a atmoszférát, amit egy bányász meg tud élni. El kell menni a környékre, ahol vannak úgynevezett tajhok, ezek ilyen nagy tavak, ahol lehet fürödni, abszolút tiszták, mert a bányatavak azok mindig nagyon tiszták, nagyon hidegek. Lehet elmenni egy jó étterembe, a Selmec bányának van saját söre, úgyhogy azt is meg lehet kóstolni, fel lehet menni az Újvárba vagy az Öregvárba, mindent ki lehet Selmetbányán próbálni, főleg nyáron, télen nagyon dombos, nagyon csúszós, de nyáron mindent ki lehet itt próbálni, el lehet menni gerinctúrára, itt van a szalamandra völgye, úgyhogy az is szalamandra, mert azt mondják, hát először is Selmecbánya az úgynevezett ezüstváros. Azért ezüstváros, mert van egy mese hozzá, van egy pásztor, aki a juhokat viszi fel a hegyekbe, ott egy kis lyukból kijön két szalamandra, két gyík, az egyik gyíknek a hátán van egy ezüstcsík, a másik gyíknek egy arancsík, az azt jelenti, hogy biztos, hogy a földbe található ezüst vagy arany. Több ezüstet találtak azért, Selmecbánya az úgynevezett ezüstváros. Az aranyványos az Körmöcbánya, ott mostanáig is verik az eurót, ez volt a legrégebbik pénzverde Európában, és a harmadik város, a Rézbánya, az Betercebánya, ahol a német templomba ugyanúgy, ahogy Lőcsén, találhatunk szobrokat lőcsei mesterpártól. Menjünk el aztán Lőcsébe, az egyik királyi városba, ahol ott van a Szent Jakab templom, aminek a legszebb gyönyörűsége a oltár, ami a legrégebbi oltár a világon, faoltár, legmagasabb oltár a világon, 18,6 méter magas, és akkor kimegyünk a főtérre, van ott egy női ketrec, azt mondtuk, hogy most már férfiaknak is kéne egyet építeni, és ott van a gyönyörű városháza, a Lőcsei Mesterpálnak a művei nincsenek sehol aláírva, van egy érdekessége, a szoknyákba vagy a nadrágokba van egy ilyen fül, ki van mesterségesen, ő csinálta. A Lőcsei Mesterpál 500 évvel ezelőtt csinálta ezt az oltárt, akkor, mikor Leonardo da Vinci 500 kilométerrel arrébb előkészítette az utolsó vacsorát a milánói domba. Úgyhogy a Lőcsei Mesterpálnak mai szlovák területén, mondjuk Szepes Szombaton, nem messze Poprátról lehet találni 12 szárnyas oltárt, és ahogy mondtam, a német templomba, Besztercebányán is található hagyaték utána.
És ez egy monda, vagy igaz, hogy Lőcsei Pál az utolsó vacsora kompozíciójában az egyik apostol arcába rejtette a saját képmását?
Igen.
Ez igaz?
Igen, neki is ott van. Egy sapkás pasi van az oltárba, és az ő. Úgyhogy ugyanúgy, mint Leonardo da Vinci próbálta a saját magát ábrázolni valamelyik képen, ugyanúgy Lőcsei Mesterpál nem biztos, hogy tudtak egymásról. Ez nagyon középkor volt, úgyhogy nem biztos, hogy ők tudtak egymásról.
De a
művészeti lélek egyformán működik, úgy látszik.
Igen. És a templom szomszédságában áll az egykori városháza épülete, amit az én korosztályom különböző gyerekkorunk filmjeiből ismerhet.
Persze, a Fekete Város persze, például. Ott van a Fekete Város, és ott vannak a gyönyörű árkádok, amik ott van árkád alatt. Gyönyörű az a fehér városháza ezzel az árkádokkal, nagyon szép. Az egész város igazán megérdemli ezt az UNESCO listát.
Hova mennénk tovább, hogyha itt most képzeletbe mennénk egy virtuális sétán?
Akkor nem messze van a Szepesi Vár, a Szepesvárai, a Zsigra és Szepeskáptalan. A Szepesi Vár az egyike a legnagyobb váromnak Európában, most már éjszaka is látogatható, fel van világítva, rekonstrukció után van, de ha úgy vesszük, soha nem végződik bel a felújítás, mert itt mindig van mit csinálni, lehet rendelni egy helikoptert és fölülről is megnézni, gyönyörű a rajzolata a várnak. Egy kicsit nehéz bejárásra, mert leföl kell menni, de azért mindenki túl fogja élni, nem lesz 40 fok, úgyhogy biztosan meg kell nézni a Szepesi Várat. Utána lehet menni Szepeskáptalanba, amit Szlovákiában úgy hívnak, hogy Kis Róma. Itt a papok nagyon sok mézképzéssel foglalkoznak, nagyon sok kaptár van a környéken, de igazán tele van a környék, és az egész városka tele van templommal, Szent Márton templom a legfontosabb, ez egy 2 tornyú két tornyú templom, amit meg lehet nézni. Mindig a templomoknál és a templom bejárásnál vigyázni kell. Nem érdemes szombaton menni, mert szombaton esküvők vannak, és akkor az ember találkozik ezzel a rossz dologgal, hogy nem tud bemenni, mert ott vannak a szertartások. Hát igen. Hát
az esküvők, ez az esküvő, ilyen esküvő helyeken vannak.
Hát persze. Igen. És akkor én mennék lefelé, megnézném a szlovák karsztoknak a barlangjait, mert azok is az UNESCO örökség listáján vannak. Igen. Mátraházán, Okcsinán van egy barlang, ami aragonit barlang. Az aragonit barlangból három van a világon, az egyik Szlovákiában van, ennyi Európában, a többi Argentínában és Mexikóban van, gyönyörű képződmények vannak, nagyon védett a barlang, mert mindenki hajlamos egy kicsit letörni belőle, úgyhogy nagyon vigyáznak rá, sőt, beszokták határolni a létszámot, ami mehet a barlangba, úgyhogy meg kéne ezt az aragonit barlangot nézni, nem messze van persze a Domica, ami az Akteleknek a másik oldala, és ha van elég víz, akkor lehet itt csónakázni, vannak itt koncertek ugyanúgy, ahogy az Akteleken. Volt egyszer egy projekt, hogy össze kell valahogy a két templomot rakni, hogy lehessen átjárni, de nagyon sokba került, úgyhogy nincs megvalósítva. A legrégebbi európai barlang, ami fel van világítva 1867-től, az a Dobsinai jégbarlang, aminek az érdekessége az, hogy nyáron van nyitva, mindig második május hétvégén nyitják, és október 15-e után zárják, mert ő télen a tömböket próbálja növelni, a jégtömböket. Ez az év nagyon rossz volt, mert nagyon meleg volt, és nem annyi tömb keletkezett, mint elképzelték, de annak ellenére ez a Dobsinai jégbarlang, ez egy gyönyörűség. Főleg melegbe, mert megint hűsölni kell.
Na most pont arra gondoltam, hogy most elkezdtünk a fél időhöz, és akkor zene meg feles információk jönnek, de hogy benne vagy-e abba, hogy aztán beszéljünk a második részben egyrészt tényleg kicsit komolyabban a klímáról, tehát hogy mi várható, hogy az ember hogyan tudja tervezni, hogy mikor, hova megy. Másik oldalról meg, ha tudsz arról mesélni, hogy milyen ott a vendéglátás, milyen a gasztrokultúra, szállás,
persze,
és így tovább,
persze,
akkor jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni.
Nyugodtan. Mehetünk.
Jó, vendégem Szonya Jelinková, szlovák turisztikai képviselet, magyarországi vezetője, jövünk vissza, tehát zene után maradjatok ti is.